Új kőolajlelőhelyet tárt föl a MOL, áprilisban is termelési csúcsot döntöttek az ipari méretű napelemek. Régió szint közelébe csökkent az üzemanyagok ára a kutakon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új kőolajlelőhelyet tárt föl a MOL és koncessziós partnere Tura közelében. A Budapesttől nem messze található területen jelenleg 4 kutatási koncesszió van. A Tura mellett most feltárt kút jelenleg naponta körülbelül 1000 hordó kőolajat ad, mondta el az Inforádiónak a MOL Magyarország kutatástermelési igazgatója. Schubert Árcsivaldot Sipos Ildikó kérdezte.
A MOL számára kiemelten fontos stratégiai cél, hogy maximalizáljuk a hazai olaj- és gáztermelésünket. Ennek eredményeképpen léptünk az ONGD-vel, mint koncesziós partnerre, partnerségre a tavalyi év folyamán, és hoztunk létre közös vállalkozásokat 3 különböző területen. Nagy örömemre szolgál, hogy az első ilyen partnerség, vagy az első ilyen fúrás már sikeres lett a Tura község mellett, ez a Tura D3-as kutunk. A tavalyi évben kezdtük el ennek a kútnak a fúrását, és most arra értünk oda, hogy a próbatermelés is azt bizonyította, hogy bizony egy Magyarországon jelentős olajmezőt sikerült feltárnunk, és a termelést elindítottuk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az a termelés ez folyamatban van, nagyjából 1000 hordó per napos termelésről beszélünk, ami a MOL Magyarország éves olajtermelésének nagyjából az 5%-a.
Mi az, ami távlatosan várható ettől a kuttól, mekkora lehet ennek a maximális teljesítménye?
A kutat folyamatosan figyeljük, most jelenleg ez az 1000 hordó per napos termelés, ez azt jelenti, hogy magyarországi viszonylatban ez egy kifejezetten jó kútnak minősül, és a további termelési tapasztalatok alapján fogunk dönteni a partnerrel együtt, hogy milyen termelési stratégiát választunk. Bízunk abban, hogy ez a termelés a következő időszakban, akár években fent tud maradni, és így hozzá tud járulni a magyarországi szénhidrogén kitermeléshez.
Mit kell tudni a koncessziós partnerükről?
Az ONGD nem egy új cég a magyar piacon, több olaj- és gáztermelő is jelen van a piacon. Ők egy korábbi koncessziós körben nyerték el ezt a 3 területet, és így léptünk velük partnerségre, így vásároltuk be magunkat ebbe a 3 blokkba, Nagykátán, Ócsán és a Turai területen. Több ponton vannak együttműködéseink. Azért Magyarország összességében egy kicsi ország, van egy jó pár egyéb olaj- és gáztermelő az országban, így a partnerségek kiemelten fontosak számunkra is, hogy partnerekkel együtt hogyan tudunk együttműködni, és hogyan tudjuk növelni az országnak a termelését.
Schubert Árcsibáldot, a MOL Magyarország kutatástermelés igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A hét elején folytatódott az üzemanyagár csökkenés. A MOL 2-2 forinttal mérsékelte a benzin és a dízel üzemanyag nagykereskedelmi árát. A KSH pénteki május 3-ai árösszehasonlító adatai szerint azonban még továbbra is a többszöri csökkentés és a MOL múlt hétfői egyoldalú 10 forintos árleszállítása után a 95-ös benzin átlagára 20 forinttal volt magasabb, mint a régiós átlag, a dízel 15 forinttal drágább. Az árkülönbség okairól és a piaci tendenciákról Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét Kocsonya Zoltán kérdezte.
Nemzetgazdasági miniszter e hét közepéig adott, hát úgymond határidőt, hogy az üzemanyag kereskedők a régiós átlag szintjére mérsékeljék az árakat. Közelében vagyunk ennek, vagy talán már ott is vagyunk?
Úgy tűnik, hogy a közelében vagyunk, legalábbis a szomszédos országok tekintetében, és ez azt mutatja, hogy azt a puha eszközt, amit végül a nemzetgazdasági miniszter alkalmazott, nem lehet alábecsülni. Talán érdemes onnan indítani, hogy az elmúlt egy hétben a makrogazdasági környezet lehetővé tette nem csak Magyarország, de a régió más országai számára is, hogy csökkenjenek az üzemanyagárak. Egyrészt a forint és a régiós devizák erősödtek a dollárral szemben, míg április közepén egy dollárért 372 forintot kellett fizetni, ez most arra csak 362 forint. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára is jelentős mértékben csökkent. Az elmúlt héten, hétfőn még több mint 87 dollár volt egy hordó Brent típusú nyersolaj, a hétvége felé pénteken pedig ez már 82 dollárig csökkent, igaz, ma reggel egy picit magasabban 83 dollár fölött nyitott. Ami egy ezen felüli kedvező fejlemény, hogy a KSH pénteki árösszehasonlító elemzése alapján a magyar árak nagyobb mértékben csökkentek, mind a régiós, mind a szomszédos országokban tapasztalható áraknál. A benzin esetében a magyar változás az 9 forintos csökkenést jelentett, ez a régióban és a szomszédos országokban 5 és 4 forint volt, a dízel esetében pedig a magyar 21 forintos csökkenéshez egy 9 és egy 11 forintos csökkenés tartozott. Ezzel együtt a pénteki statisztika szerint a magyar árak még mindig meghaladták mind a régiós, mind a szomszédos árakat. Igaz, a szomszédos árakhoz képest ez a különbség már kevesebb, mint 1%-os volt, és a pénteki statisztika még nem tartalmazta a szombati, illetve a hétfői ár csökkenéseket, és amit talán még érdemes hozzátenni, hogy múlt hét pénteken Orbán Viktor magyar miniszterelnök által adott rádió interjúban a miniszterelnök utalt rá, hogy egy méltányolható iránynak vagy javaslatnak tartja az üzemanyag kereskedők részéről azt, hogy ne a régiós Bulgáriát, Csehországot és Lengyelországot tartalmazó statisztikát vegyék kiinduló adatnak, hanem csak a szűkebb értelembe vett szomszédos országokét. Ezt már a múlt hét pénteki statisztika alapján is nagyon szorosan megközelítették a magyar árak, de alig, ha nem a mostani, azóta eltelt két árcsökkenéssel már elképzelhető, hogy bele is simultak. Ez majd egészen hitelesen a pénteki KSH új elemzésből fog kiderülni.
És ez a sokat emlegetett régiós szint, vagy hát most már inkább akkor mondjuk azt, hogy a szomszédos országok üzemanyagár szintje, ez nagy biztonsággal, nagy pontossággal össze is vethető és összehasonlítható?
Én azt gondolom, hogy igen, erről azért volt egy elég hosszas egyeztetés, amiben részt vettek az üzemanyagkereskedők is, a kormányzat szereplői és a KSH munkatársai, az Európai Bizottság adataiból dolgoznak. Mindig a statisztikákkal kapcsolatban felmerülnek kérdések, aggályok, de talán a leghitelesebb adatbázisból állítják elő ezeket, tehát én meglepődnék, hogyha a jövőben ezt a típusú összehasonlítást, vagy magát a statisztikai adatgyűjtést támadás vagy kritika érni.
A környező országok üzemanyagár szintjeit összehasonlítva ez idáig, vagy korábban miért volt ez az eltérés, miért volt nálunk magasabb az üzemanyagárak alakulása a régiós szintnél? Ugye a pénzügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter is jelezte, hogy ez nem az adótartalomra vezethető vissza.
Az Európai Bizottság statisztikái alapján ez valóban így van. Magyarországon, hogyha a teljes adótartalmat vizsgáljuk, akkor az adótartalom nem kiugróan magas, sőt, Európai Uniós összevetésben inkább alacsonynak tekinthető, attól függően, hogy melyik heti statisztikát nézzük, benzin esetében az 5.-6. legalacsonyabb adótartalom Magyarországon van. Egyébként a régiós országokra is igaz ez, hogy alacsonyabb az adótartalmuk általánosságban, mint mondjuk a nyugat-európai országokénak. Arról, hogy az adótartalom magas vagy alacsony, persze hosszasan lehet vitázni, de az vitán felül áll, hogy az adótartalom nem magyarázza a regionális eltéréseket. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hétben tapasztalható árváltozás is inkább azt mutatja, hogy tényleg az árrésekben volt egy különbség az elmúlt időszakban, ami elkezdett kinyílni. Egyébként ez a KSH visszatekintő statisztikájából is látszik, és most az elmúlt hetekben tapasztalható puha eszközök következményeképpen ez a különbség ezzel elkezdett újra bezárulni.
Nyilván az üzemanyagárakat hát igencsak markánsan befolyásolja például a forint árfolyam, most ugye itt is erősödést tapasztalhattunk meg az elmúlt napokban, vagy az elmúlt héten, és ahogyan is utalt rá, a kőolaj világpiaci árának az alakulása, hát ez nyilván, hogy meghatározó tényező, de hát ezek azért nagyon változó tényezők, és hát korántsem mindig lefelé mutató tényezők.
Sajnos ez igaz, és ez egy olyan kockázat, ami mind a régió más országait, mind Magyarországot érinti, hogyha mondjuk a nyersolaj árakat vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évben időről időre érkeztek olyan elsősorban geopolitikai fejlemények, amelyek újra tervezésre késztették a piaci szereplőket. A legutóbbi ilyen az másfél hónappal ezelőtt egyrészt az orosz-ukrán háború elmérgesedése volt olyan irányba, hogy a két fél elkezdte egymás energetikai infrastruktúráját támadni, másrészt Irán támadása Izrael ellen, illetve az, hogy néhány nappal korábban Irán belengedte a hormuzi szoros lezárásának a lehetőségét is. Ez egy olyan szoros, amelyen a világ nyersolaj kereskedelmének jelentős része áthalad. Tehát azt mondhatjuk, hogy újra és újra előjönnek olyan fejlemények, amelyek egészen nagy kockázatokat sugallnak a piaci szereplők irányába, és egyszerűen nem lehet rájuk felkészülni, hogyha ténylegesen megvalósulnának, akkor az milyen kockázatokat eredményezne a piacon. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy amíg ezek a geopolitikai feszültségek ezek nem csitulnak, nem enyhülnek, addig nem lehet hátradőlni, addig mindig benne lesz a levegőben annak a lehetősége, hogy újra drasztikus mértékben megemelkedjenek az árak. Annak ellenére egyébként, hogy a fundamentumok azok inkább az ár csökkenés irányába mutatnak.
Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Újabb napelemes termelési csúcs dőlt meg idehaza. Az ipari méretű erőművek átlag teljesítménye április utolsó napján elérte a 3159 megawattot. Így már három egymást követő hónapban produkáltak csúcs teljesítményt a hazai fotovoltaikus berendezések. A részletekről Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallják.
Alapvetően ugye napelemes kapacitásokban mindenfajta rekordot ostromlunk mostanában, több mint 6000 megawattnyi napelemes kapacitás van már Magyarországon. Itt az áprilisi adatok alapján 6259 megawatt az a kapacitás, ami van Magyarországon, ez három fő tételből épül fel. Egyrészt vannak a háztartási méretű napelemek, ami körülbelül 2400 megawattot tesz ki. Vannak az ipari méretű napelem parkok, ami körülbelül 3500 megawattot tesz ki, és most már megjelentek azok a megoldások is, amikor a hálózati csatlakozás nélkül ipari szereplők telepítenek napelemeket, és ezek nincsenek is közvetlenül bekötve a hálózatba, már ebből is körülbelül 350 megawatt épült Magyarországra. Úgyhogy nagyon jelentős kapacitások vannak, és amikor ugye a nap süt, akkor mindezek termelnek is villamos energiát. Úgyhogy alapvetően ez az ország energiaszuverenitása szempontjából egy nagyon-nagyon kedvező hír.
Mekkora volt a mostani termelési csúcs áprilisban?
Igen, úgy körülbelül 3230 megawatt volt magának az ipariaknak a termelése. Ez még soha nem volt ilyen magas, és ugye ehhez még hozzá kell számítani a háztartási méretű napelemeknek a termelését is. Ugye említettem, hogy nominálisan az egy körülbelül 2400 megawatt, de azoknak a háztartási méretű napelemeknek a termeléséről pontos adatokkal nem rendelkezünk, mert ugye az alapvetően egy háztartásnak a villamosenergia szükségleteit csökkenti, és csak e fölött táplálnak ki ezek a hálózatra, úgyhogy ez a mennyi ment ki a hálózatra, csak arról vannak adatok, de ugye ez nem az a szám, amit ténylegesen meg is termeltek ezek a háztartási méretű naperőművek. Ami nagyon fontos, hogy napsütéses időkben alapvetően az ország energiaellátását azt el tudjuk látni a paksi atomerőműből, illetve napenergia segítségével, ami nagyon kedvező hír, ugyanis mind a kettő technológia az teljesen széndioxid semleges, és alapvetően ami még egy nagyon kedvező fordulat, hogy eljutottunk oda, hogy már napi szinten is másodszor volt egy olyan napunk, amikor igazából az ország nettó exportőré vált. Magyarul több villamosenergiát termeltünk meg itthon, mint amennyit felhasználtunk, és így még exportálni is tudtunk napi szinten, hogyha napi átlagot nézünk.
Nagyon jól hangzanak az újabb és újabb rekordok, de azt is hozzá szokták ilyenkor tenni, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy éjféltől 24 óráig fennállnak ezek a csúcsok, természetesen, mert este nem süt a nap, de milyen időtávban lehetett ezt a csúcs teljesítményt regisztrálni áprilisban?
Igen, ez egy több órás időtartamot jelentett, viszont azt is látni kell, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon éves átlagban olyan 16-17%-on van a napelemeknek a kihasználtsága. Ez azt jelenti, hogy egy évben az idő 16-17%-ában termelnek ezek az erőművek villamos energiát, és alapvetően ugye itt a fő kérdés, hogy mi van a maradék 83-84%-ban, és ezért tartjuk nagyon fontosnak a tárolásnak a kérdését. Ugye a villamos energiát azért elég nehéz tárolni, viszont az új technológiák segítségével, akkumulátoros technológiák, esetleg szivattyús tározós tízerőművek segítségével azért lehet valamilyen mértékben a villamosenergiát is tárolni. Ugye ezért szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a termelés mellett a tárolásra is, ugyanis akkor ezt az időtartamot ezt ki tudjuk nyújtani, és sokkal tovább tudjuk használni a karbonmentesen megtermelt villamosenergiát.
Számolták-e, hogy a most indított energiatárolókat is magába foglaló napelemes pályázattal mennyivel javítható ez a nagyjából 20-80-as arány?
Igen, alapvetően ugye attól is függ, hogy valakinek milyen fogyasztása van, de mondjuk ha egy átlagos háztartást nézünk, akkor a nyári időszakban, amikor egy mondjuk egy olyan 25-30%-ban is süt a nap, akkor alapvetően ezzel a rendszerrel egy átlagos háztartás akár önellátóvá is válhat. Itt a fő kérdés az inkább a téli időszak, amikor akár ilyen 5-10%-ra is lecsökken a napelemes kihasználtsági kapacitás, akkor minden esetre továbbra is szükség van a hálózati vételezésre. De én azt gondolom, hogy már ez is egy nagyon nagy hír, hogyha legalább pár hónapban az ember önellátóvá tud válni ezen pályázati program segítségével. Ugye ez háztartási méretet jelent, de emellett nagyon fontos, hogy mindezt ipari méretekben is megcsináljuk. Ugye ezért is indítottunk egy 62 milliárd forintos keretösszegű pályázati programot, amelyből pedig ipari méretű tárolókat lehet létesíteni. És a jó hír az, hogy itt is megszülettek a pályázati eredmények, és több mint 400 megawattnyi új tárolókapacitás tud létrejönni Magyarországon. Ipari méretekben eddig körülbelül egy olyan 25-30 megawattnyi kapacitással rendelkeztünk, és ez fog most 400 megawattal megnövekedni az elkövetkezendő években.
Igen, ugye folyamatosan ugrálunk a háztartási méretű kis erőművek és az ipari méretű naperőművek között, de most maradjunk az ipari méretűnél. Regionális eloszlásban milyen a lefedettsége ezeknek az egységeknek? Hogyha azt nézzük, hogy jelenleg ugye viszonylag szűk a tárolói kapacitás, mint említette is, akkor regionális lefedettség szempontjából mennyire ideális a helyzet?
Igen, alapvetően azért az egész országban találhatóak ilyen kapacitások, de értelemszerűen, ahol nagyobb a napsütéses órák száma, ott a befektetőknek jobban megérte megvalósítani, úgyhogy alapvetően azért az Alföldön nagyobb kapacitások találhatóak. Hát itt a méretben is rendkívül nagy az eltérés, itt alapvetően a fél megawatt feletti kapacitást szoktuk az ipari mérethez már sorolni, de vannak akár 100-200 megawattos naperőművek is. A legnagyobb az Mezőcsáton épült, amely 240-250 megawattos méretű, de Kaposvár mellett is van egy 100 megawattos, nagyon sokáig ez tartotta a rekordot az egész régióban. Úgyhogy szerencsére azért az országban jól feloszlanak ezek a termelő kapacitások.
A jelenlegi tervek a jelenleg engedélyeztetés vagy építés alatt álló ipari méretű erőműveket számolva nagyjából hogy bővül a kapacitás a következő években 2025-ig, illetve távlatos tervek 2030-ig?
Alapvetően már most is a mostani kapacitásokon felül egy körülbelül 4-5000 megawattnyi ipari méretű naperőmű rendelkezik már csatlakozási jogosultsággal, amelyek várhatóan 2028-ig fognak megvalósulni. Úgyhogy ha tovább tudnak fejlődni a lakossági méretű napelemek is, akkor én azt gondolom, hogy a Nemzeti Energia és Klímatervben lefektetett 12000 megawattos célt azt fogjuk tudni teljesíteni a 2030-as időtávra. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy eredmény lenne, hogyha ez ténylegesen meg fog valósulni. Nagyon fontos, hogy párhuzamosan viszont a hálózatot is fejlesszük, mert alapvetően ugye a hálózat az nem egy ilyen típusú energiatermelésre lett régen kitalálva, úgyhogy meg kell erősíteni és rugalmasabbá kell tenni a hálózatot. Ezek a beruházások folynak, itt már egy 160 milliárd forintos keretösszegű támogatási programot elindítottunk, amely folyamatban van, és én azt gondolom, ahogy ütemesen fejlődik a hálózat, jönnek az energiatároló létesítmények, az még inkább lehetővé teszik, hogy még több megújuló energiatermelő létesítményt tudjunk a hálózathoz csatlakozni. Úgyhogy nagyjából ezekből az elemekből épül össze majd a stratégiánk az elkövetkezendő évekre.
Steiner Attilát az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az európai országok a mostaninál több támogatást adnak majd napelemgyártóiknak, de nem lépnek fel keményebben az olcsóbb kínai importtal szemben. Ez derül ki egy április közepén napvilágra került tervezetből. Egyes gyártóknak ez túl késő jön, ők már Amerikába települnek. A részleteket az Inforádió londoni tudósítójától, Svetnik Endrétől hallják.
Néhány hete az Európai Unió vizsgálatot indította a kínai napelemgyártók, illetve azok állami támogatásainak ügyében. Az Unió legtöbb tagállama készült aláírni az új önkéntes napenergia kartát, és a publikussá vált tervezet szerint sok ország EU-s és nemzetközi alapokból dotálná a hazai gyártókat. A kontinensen rohamtempóban szerelik be a napelemeket, de ezek többségét Kínában gyártották. Az európai gyártók csak nehezen tudnak versenyezni a kormányaik által támogatott távol-keletiekkel és amerikaiakkal, ami miatt egyesek visszafogták a termelést, vagy azt tervezik, hogy az Egyesült Államokba települnek át. Sürgős fellépés kell az európai gyártók válságának orvoslására, olvasható a Reutershez került tervezetben, amelyet illetékesek szerint a 27 tagállamból 20 ír alá. A kormányok különböző törvényi követelményekkel is előnybe hoznák az európaiakat a domináns kínai gyártókkal szemben. Például megkövetelik majd a megújuló energiaaukciókhoz a kiberbiztonsági és fenntarthatósági lépéseket. A tervezet szerint az Európai Bizottság az Európai Befektetési Bankkal együttműködve támogatná a telepítéseket és esetleg egy nemzeti határokon átnyúló európai gyártási projekt beindítását. Viszont nem szerepel benne ígéret arról, hogy védővámokkal vagy korlátozásokkal fékeznék a napelemimportot. Az európai gyártók korábban erre kérlelték az Uniót, de Brüsszel és a nemzeti kormányok, köztük is a német, arra figyelmeztettek, hogy a korlátozások megakasztanák a zöld energia gyors térnyerését Európában. Az Unió és a kormányok is nettó zéró kibocsátási határidőket szabtak meg, aminek eléréséhez napelemekre is szükség van. Ezért van az, hogy az eddig a kelet-németországi Meyerburger napelemgyár összecsomagolja és az Egyesült Államokba költözteti Freibergi gyárát. Az üzem március közepén állította le tevékenységét és elbocsátott 500 dolgozót. A cég egy a sok közül az európai megújuló energiaszektorban, amelyben egymást érik a hírek a bezáró és elvándorló vállalatokról. Csak tavaly 10 ilyen cég állt le pénzügyi nehézségek miatt, írta egy másik helyszíni tudósításában a Reuters. A vállalat telephelyén mozdulatlanul lógnak a hatalmas fehér robotgépek karjai az üres raklapok felett. Előzőleg március végén sikertelenül zárultak a német szövetségi kormánnyal folytatott tárgyalások a cég jövőjének biztosításáról. A német kormány, egy olyan ország kormánya, amely kivezette az atomenergiát, jelezte, nagyon súlyosnak tartja a német megújuló energiacégek helyzetét, és úgymond pénzügyi támogatási lehetőségeket mérlegelt az utóbbi egy évben. A Meyerburgernek is megítéltek pénzt, és bár az egy másik gyárat megmentett, a Freibergit már nem tudta.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!